Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzá tartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel, a kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerinte a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátettem, a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt 220 ezer ember volt már kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Megérkezett Franciaországba az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a helyzet romlásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezeti a kormány, köztük a mostani erdőtüzek területeit is. A tűzoltók már eszköztelenek az Égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben. Ráadásul a szél is nehezíti a munkájukat. Az emberek a tengerpartra menekültek az erdőtüzek elől. A népszerű üdülőhelyen jelenleg is több tízezren nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét evakuálni kellett. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük a 2025. május 11-i adásunkat, melyben Víg Orsolya ékszerkészítővel, hivatásáról és az egyedi ékszerekről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. Legtöbb nő szeret ékszereket hordani, és nagyon szeretjük földobni a ruháinkat valamilyen színes darabbal. Ma az egyedi ékszerekről fogunk beszélni, és onnan jött ez a szerelem számodra.
Érdekes volt magam is megdöbbentem, hogy már lassan 20 éve készültek el az első ékszerek, akkor születtek meg az úgymond a mintadarabok. Jelenleg horgolt ékszereket készítek, illetve a másik anyag, amit nagyon szeretek, a bőr, ezzel is dolgozom. És a 20 évvel ezelőtti énem a horgolással kezdte, sőt, előtte még volt egy ilyen kis mini korszak a tűzzománc, ami nagy szerelem volt, és ott is igyekeztem minél különlegesebb dolgokat készíteni, illetve számomra mindig az az izgalmas, hogy az adott technikának a lehetőségeit kiaknázzam, tehát ne álljak meg egy kezdő vagy egy alapszintnél, hanem feszegessem valójában inkább a határokat, és ott is térbeli virágokat készítettem, szóval nem feltétlenül az volt az elsődleges, hogy milyen kis képeket, vagy tehát síkban miket lehet ugye készíteni. Hatalmas tükörkeretekkel kísérleteztem, úgyhogy ez is egy izgalmas időszak volt. Aztán váltottam, mivel hogy gyakorlatilag könnyebben elérhető, tehát azért egy a tűzománcozáshoz nyilván olyan technikai feltételek szükségesek, egy kemence, illetve annak a működtetéséhez ugye bizonyos fázisok és áramforrás, ami azért otthon nem a legkönnyebben megvalósítható, és próbáltam más alternatívát is találni, úgymond az önkifejezésre, és így született meg a horgolás, amit így felfedeztem magamnak, nem utolsó sorban nagymamámnak köszönhetően. Először ő mutatta meg a csinyát, vinnyát, hogy hogyan kell forgatni a horgolótűt, és miket lehet vele készíteni. Nyilván a horgolásról szinte mindenkinek elsősorban a kis tévéállványon lévő terítők és csipke minta jut eszébe. Aztán szerintem izgalmas az, hogy ezen túl lépve is akár hagyományőrzésként, ha bár a technikát megújítva és modernizálva ékszereket is készíthetünk belőle. Aztán így születtek meg az első kis horgolt gömbök, és valójában maradtam is ennél a formánál, és az ékszerekre ez a jellemző, hogy mindegyik kis fülbevalóban vagy nyakláncban szerepel ez a kis horgolt bogyó, és ezek kapnak egyéb kiegészítőket. minden kézműves technikát így saját magam kísérleteztem ki. Nem volt ebben semmiféle tanfolyam, vagy egyéb online kutatás, hanem ez a szó szerint nekiülünk a kedvenc horgolós fotelünkben is, és addig csináljuk, amíg jó nem lesz. Így születtek meg, és maradt is, tehát én nagyon, nagyon kitartottam emellett, a gömbforma mellett is. Főképp az, hogy egy nagyon lágy, egy nagyon kellemes, nagyon mutatós forma szerintem, és mindemellett szerintem az egyik legnőiesebb forma is. És a forma mellett még, ami számomra fontos volt, hogy ilyen sejmes, puha, magas fényű cérnát használok, ami szintén igaz, hogy nehezebb vele dolgozni, mint egy pamutosabb, egy mattabb változattal, de talán még inkább kiemeli ezt a formát, és az ékszerekhez jobban passzol ez a szép kis sejem fény által.
És hogyan indul a tervezés folyamata? Jön egy ihlet, és azonnal elkezdett a horgolás, vagy papírra veted, hogyan tervezed meg az ékszereket?
Általában nem szoktam papírra vetni a terveket. Igazándiból inkább elképzelem, hogy hogy is néz neki az adott ékszer, vagy milyen formát szeretnék létrehozni. És mivel már azért van benne gyakorlatom, sokszor így elsőre furcsának tűnhet, de gondolatban szoktam összeszerelni, hogy milyen lépés mit követhet, és hogy valójában megvalósítható-e az a gyakorlatban, amit én így elképzelek, vagy szeretnék végeredményként látni. Korábban a bojtok voltak, amik rojtok bojtok, tehát inkább a bohém stílus, amit így előszeretettel használtam és képviseltem, és az elmúlt hónapokban azt vettem észre, hogy ez a szép kis íves legyező forma, ami kifejezetten népszerűvé vált, és talán mondhatom azt, hogy most ezek a legkeresettebb fülbevalók a repertoáromból.
Hogyha színekre gondolunk, akkor mindenféle színnel szeretsz dolgozni, vagy nagyjából így alkalmazkodsz mondjuk a trendekhez, az éppen divatos színekhez, vagy teljesen saját elképzelés alapján csinálod?
Valójában, hogyha már valaki találkozott velem rendezvényen, vagy akár megnézi a weboldalt, vagy az online felületeket, akkor rögtön egy színkavalkáddal találkozik, tehát általában ez, ami rögtön szembetűnő, és szeretik az emberek. Amikor magamnak alkotok, vagy a kedvem szerint, akkor a kék és a fehér, ami a leginkább a szívemhez közel áll, illetve ezeknek az árnyalatai. Kevésbé szeretem a merész kombinációkat, inkább árnyalatokban szeretek gondolkodni, akár egy fülbevalón belül. Maradhatunk a kéknél, tehát egy sötétebb és egy világosabb árnyalatot passzintok össze, és talán így ezek ilyen harmonikusabb megjelenést eredményeznek. Aztán persze vannak olyan vásárlói igények, amikor kapok egy cipőfotót, vagy egy táskafotót, akár egy alkalomra egy ruhának a képét, és akkor így pedig születhetnek akár extrémebb és vibrálóbb színű darabok is.
Szívesen elmondod a te meglátásaidat, esetleg azt, hogy az ő bőrszínéhez, az ő karakteréhez mi illik, tehát tudsz tanácsokkal is ellátni be őket?
Mindenképpen szoktam javasolni a próbálást. Tehát egyrészt, hogy a vásárló is lássa, vagy az érdeklődő, hogy ő miben érzi jól magát, és ha igény van rá, akkor természetesen beleszólok, és akár, hogyha felhatalmazást kapok rá, vétózok is, ami szerintem nagyon nem passzol akár az egyéniségéhez, mert szerintem az is nagyon fontos, hogy egy visszafogott hölgynek ne egy pirosat ajánljak és próbáljak bármi áron akár eladni, mert hogy utána nem fogja szeretni, és nem pozitív élményt társít ehhez az ékszerhez, vagy akár a találkozásunkhoz. Tehát nekem elsősorban az a fontos, hogy megpróbáljuk a legönazonosabb ékszert megtalálni, és olyat válasszon az érdeklődő.
Ráadásul azért is, mert ugye egy ékszert általában több évig hordunk, és több ruhához is szeretjük, vagy táskához adott esetben társítani őket. Erről mit gondolsz?
Fontosnak tartom, hogy úgymond Jolly Joker darabok is legyenek az asztalon, amiket ugye bátran ajánlok, tehát a klasszikus aranyat, ezüstöt azért általában szeretik vásárolni a hölgyek, pont azért, mert hogy az akár egy a stílusváltásnál az ő esetükben is évekig meghatározó darab maradhat a ruhatárban. Tehát úgymond alapdarabokat kínálni, amik akár színes ruhákhoz, vagy évszaktól függetlenül is passzolnak a megjelenésükhöz. Főképp fülbevalókat készítek, talán azért, mert én is ezeket hordom előszeretettel, tehát egy kis önzés is van a dologban. Másrészt pedig szerintem azokat a legegyszerűbb cserélgetni, illetve akár egy egyszínű vagy egy mintás ruhát is nagyon-nagyon szépen fel lehet dobni velük. Ami még fontos, hogy egyre többen fémérzékenyek, tehát ezzel a problémával küzdenek, és van jó hír és megoldás, tehát orvosi fém vagy más néven nemes acélalkatrészeket használok, pont azért, hogy ezt a problémát kiküszöböljük, és a fémérzékenységgel küzdők is tudják viselni ezeket az ékszereket, illetve a már korábban említett évekig való tartóságukat is eredményezi, tehát ők nem színeződnek, nem oxidálódnak, és egy jó kis kemény fém, tehát évekig hűtásunk lehet a mindennapokban. Munkafázisokban készülnek el, az egyik nap akkor csak az összeszereléssel foglalkozom, tehát nincs olyan, ha csak nem valami sürgős megrendelésről vagy extrém esetről van szó, hogy leülök, és akkor az elejétől a végig, tehát az utolsó mozzanatig egyszerre készül el egy-két óra alatt egy ékszer.
Volt esetleg olyan megkeresés, ami nagyon különleges volt valamilyen szempontból? Emlékszel ilyenre?
Volt egy nagyon-nagyon kellemes és a szívemhez közel álló eset, amikor is kaptam egy nyakkendőt, ami a hölgynek, az adott megrendelőnek az édesapjáé volt, és az esküvőjére kellett ebből a nyakkendőből a hölgynek ékszert készítenem. Gombbehúzással készült, tehát ezek ilyen kis pici gombékszerek voltak, és a sajnos már elhalálozott édesapjára emlékezett meg így, hogy az ő egyik kedvenc nyakkendőjéből szeretett volna ezen a kiemelt napon ékszert viselni. Úgyhogy vannak megható esetek, ez kifejezetten egy ilyen emlékezetes és számomra megható megrendelés volt.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Víg Orsolya ékszerkészítővel, hivatásáról és az egyedi ékszerekről beszélgetünk.
Mik azok az ékszerképes lapok? Mert hogy ez is megtalálható a kínálatodban, és nagyon érdekesnek találom, ilyet még én korábban nem hallottam.
Karácsony és tavasz kapcsán készítettem ilyet. Először a karácsonyi időszakban voltak jellemzőek, talán 2-3 évvel ezelőtt jelentek meg az első változatok. A bedugós fülbevalóknak adtam egy különlegesebb, általam különlegesebbnek vélt kis keretet. Az egyik ilyen képeslapon egy karácsonyfa szerepel egyébként, és a karácsonyfának a bedugós fülbevalók a gömbjei gyakorlatilag. Igazándiból, amikor én kicsi voltam, akkor így hatalmas divat volt a képeslap küldés, és emlékszem arra, hogy anyával mindig húsvét, illetve karácsonyi alkalmával is a rokonoknak, ismerősöknek szorgosan címeztük ezeket a képeslapokat, és onnan jutott eszembe, hogy milyen jó ötlet lehet akár úgymond egy ajándékkártyán, vagy egy kis üzenettel milyen ünnepi külsőbe öltöztetve átadni az ékszereket, és szerencsére pozitív volt a fogadtatás.
Hogyha visszautazunk így az időben, amikor elkezdted a vállalkozást felépíteni, akkor mik voltak a nagy terveid, céljaid, és hogyan épült ez a vállalkozás?
Valójában azért 10 éves koromban, amikor elkezdtem az első ékszereket készíteni, még nem volt bennem olyan extra tudatosság nyilván a korosztályból fakadóan, vagy a koromból fakadóan, illetve úgymond a tapasztalatlanságomból adódóan. Én ugye iskola mellett, tehát hobbiként kezdtem el, majd egyetem mellett is folytattam, de nyilván nem gondoltam én ezt így végig, hogy ebből egy vállalkozást lehet építeni, csak ugye inkább kedvtelésből, meg az alkotás öröme miatt, aztán jött az ötlet, hogy akár ez vállalkozásként is tovább működtethető. Szokták kérdezni a rendezvényeken, hogy hát, hogy milyen jó nekem, én csak ezzel foglalkozom, csak alkotom, és az ékszereket, és hogy ez egy milyen felszabadító és örömteli munka. Ez valójában így van, tehát az alkotás, a létrehozás az egy csodálatos dolog, és akár kicsiben, akár otthon kézműveskedve mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki anyukáknak a gyerekekkel rajzolni bármiféle kis egyszerű kézműveskedést kipróbálni. De hát természetesen, mint azért mindennek általában vannak nehézségei és árnyoldalai is. Talán, ami most tudatosodott már bennem egy jó pár évnyi vállalkozói lét és tapasztalat után, hogy szinte soha nem a jelenben vagyunk. Tehát egy vállalkozónak mindig előre kell gondolkodni. A mi szakmánkban, mondjuk az ékszerkészítőként, ugye évszakokban gondolkodni, kollekciókban gondolkodni, illetve a rendezvényeket előre egyeztetni, látni, ami azért nem mindig egyszerű feladat, és sokszor az önfelett alkotás úgymond rovására megy.
Ha jól tudom, akkor időnként gyerekeknek is tartasz kézműves foglalkozásokat. Ezekről mit lehet tudni? Mik történnek ott?
Igen, szoktam 2 órás foglalkozásokat tartani. Fontosnak tartom azt, hogy a gyerekekkel is megismertessük ezt az érzést, hogy milyen valamit az ő kis saját kezükkel odafigyelve szépen, koncentráltan, nyugodtan létrehozni. Szerintem teljesen természetes, hogy elég kevés lehetőség és idő van otthon, mondjuk egy hétvégén vagy egy este az anyukáknak, a családnak ilyen programot kitalálni, és a gyerekekkel akár 1-2 órára leülni. Sőt, ahogy bevallják néhányan anyukák, így szorongva, hogy ők nem is nagyon tudnak kézműveskedni, ez szerintem egy teljesen normális dolog. Lehet nyugodtan legózni, bármi mást is csinálni. A fontos az, hogy a kézügyességüket egy picit talán, vagy a finom motorikus képességeiket fejleszteni, és meglepően nyitottak és együttműködőek a gyerekek, és nagyon élvezik ezt az alkotási folyamatot.
Manapság viszont szerintem egyre nehezebb talán ebben a technológiákkal átitatott környezetben leültetni a gyerekeket, és mondjuk ilyen foglalkozásokra indítatni őket. Te mit látsz rajtuk? El tudnak vonatkoztatni, és akár több órahosszán keresztül tudják ezeket beszívni magukba, vagy nehezebben foghatóak mondjuk kézműveskedésre?
Van, amikor próbálnak telefonozni, vagy akár arra egy kicsit fókuszálni, vagy elővenni, és akkor nyilván elmondom, hogy most próbáljunk egy másik, nyugodtabb műveletet végezni, azt tegyük félre, tehát sajnos ez a kütyüzés, ez átitatja azért az ő kis életüket, és a figyelmüket valamilyen szinten emiatt talán nehezebb lekötni, vagy megszerezni. Viszont, hogyha megérzik úgymond az ízét, és azt, hogy ők képesek ezt megcsinálni, akkor utána örömmel végzik el ezeket a kis apró műveleteket, és örülnek annak, hogy egy hazavihető tárgyat alkotnak meg, és utána boldogan dicsekednek a szülőknek egyébként, hogy ezt ők maguk készítették.
Családi vállalkozásotok is van. Erről lehet-e valamit tudni, mert te is több lábon állsz, és több mindent csinálsz egyszerre?
Nem unatkozunk, az tény. Az ékszer készítés mellett egy pár éve, nagyjából két éve egy új irány jelent meg az életünkben. Egy véletlen folytán egyébként. Ültünk az udvaron a párommal, és azon gondolkodtunk egy nyári este, hogy de jó lenne egy kicsit kertészkedni. És hát ugye az internet a barátunk, rögtön keresgéltünk, hogy milyen telkek vannak, milyen lehetőségek itt Eger környékén, és ki is néztünk egy kisebb méretű kertet, egy telket. El is mentünk megnézni, ez egy ilyen nagyjából 2000 négyzetméternyi terület volt. Aztán nem szerettünk bele így első látásra. Aztán 10 perc múlva már egy 12.000 négyzetméteres telket néztünk a szomszédba, és kicsit túllőve a célon és az eredeti koncepción, hogy egy kis telket szeretnénk, ebből mára már egy majdnem 2 hektáros terület birtokosai lettünk, és ez egy ilyen, szintén egy ilyen szerelemprojekt, mondhatjuk szerintem annak. Szintén visszaköszön, ha úgy veszük benne az alkotás, a létrehozás, ami mondjuk így az életemben elég sok területen megjelenik. És az idei évben kezdtünk el inkább ezzel így foglalkozni, és palántákat nevelni. Úgyhogy alapvetően a zöldségtermesztés is a gyümölcs termesztés irányába fogunk majd gondolkodni, és kiegészülni ezzel a területtel az életünkben. Mindenféleképpen a vegyszermentes az irány, tehát ezt az előző években is alkalmaztuk. Mint látjuk, azért egyre küzdelmesebb, tehát a kártevők elég nagy számban is kitartóan jelen vannak, azonban mégsem szeretnénk mesterséges anyagokat és akár egészségre ártalmasnak is mondható anyagokat használni. Nyilván ezáltal kicsit rágott, kicsit foltos, kicsit pöttyös a paradicsom, vagy akár a karalábé, viszont a miénk is tudjuk, hogy mindenféle káros anyagtól mentes. Tehát a tökéletességet így nehéz elérni, ami mondjuk számomra azért előtérbe szokott kerülni, és próbálkozom minél egészségesebb és szebb és tökéletesebb végeredményt alkotni, akár ékszerben, akár palántában, akár pedig a magukban a termésekben. De azt szoktam mondani, hogy ez az ára annak, hogy tényleg a bio élelmiszereket így lehet előállítani, csúnyán mondva, illetve fogyasztani.
Én köszönöm szépen, és a továbbiakban is nagyon sok sikert kívánok neked mindenhez.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Víg Orsolya ékszerkészítővel hivatásáról és az egyedi ékszerekről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Often easy as magic sneaks across the room. How will it turn to this tragic and eternal?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Óra et labóra az oktatásban is címmel tartott előadást Egerben 2025-ben Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát. Elmondta, 13 iskolát tartanak fenn a bencések, s ezek közül kiemelkedő a pannonhalmi, mert a monostor szomszédságában található. Műsorunkban az előadása első részét hallják. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Nekünk 13 iskolánk van, ezek közül kiemelkedő a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, azért, mert az ott van a monostornál. 16-an tanítunk szerzetesek, én biológia földrajz szakos tanár vagyok, 88-ban diplomáztam, és gyakorlatilag azóta tanítok a gimnáziumban. És a többi iskolánál elsősorban ilyen fenntartói feladatokat látunk el, hitoktatást próbáljuk szervezni, de ott nem vagyunk jelen szerzetesek. Legelőször is azt szeretném elmondani, hogy az iskola fenntartás többek között egy ilyen menedzseri feladat. És a modern is menedzsment megkívánja a vezetőtől, hogy egyfajta cégfilozófiát alakítson ki, teljesen mindegy, hogy milyen intézményt vezet, és jó munkatársakat nyerjen meg az intézményei számára. És így a munkatársak azok kapjanak felhatalmazást az önálló munkavégzésre. A fenntartó egy stabil háttér az iskola, az intézmény mögött, és ebben a fenntartói feladatban én eddig két végletet tapasztaltam. Az egyik az a Ricardónak az éjeli őr állam koncepciója, aki azt mondja, hogy a állam, a vezetés, az irányítás az jó, ha minél háttérbe szorul, nem is látható, akkor jelenjen meg, hogyha valami baj van. A másik az pedig egyszerűen kivitelezői szerepet szán a iskola vezetésnek, mint fenntartó, ne kreatívkodjanak, hanem csak hajtsák végre, ami föntről jön. Ma az állami iskolákra inkább ez jellemző, néha-néha az a benyomásom. Úgy gondolom, hogy egyik se jó megoldás. A fenntartónak arca kell, hogy legyen, és úgy kell, hogy megjelenjen az iskola előtt. És a cég filozófiát azt mi igazában véve spiritualitásnak tartjuk. Ami azt jelenti, hogy világnézetileg megalapozott az az oktatás, amit teszünk. Ezt lehet rendi lelkiségnek is nevezni, hogyha a bencés lelkiségről van szó, ferences spiritualitásnak annyi gazdag hagyomány van az egyházban, de az evangélium lelkiségéből táplálkozik mindegyik, igazában véve ezek nüansznyi különbségek, egy egyházmegyei iskolának a spiritualitása is az evangéliumból forrásozik, és minden szerzetesi iskolájé is. Erre jellemző egyfajta szakmaiság, egyfajta világnézeti megalapozás, és jellemzők rá etikai alapelvek. A spiritualitás az nem moralizáló szólamokból áll, és nem is ideológia, hanem sokkal inkább egy ilyen vezérelv, egy ars poetica, egyfajta látás, vízió, egy szemlélet, ami folyamatos fejlődést és növekedést igényel tőlünk, amiben el kell mélyednünk, inspirációkat ad, ilyen intuíciókra figyel, egyfajta változásra való nyitottság is, vonzerő, motiváló képesség. De egyáltalán nem gettó szellem. Nem bezárni akar, nem elkülöníteni, elszigetelni valamitől, hanem sokkal inkább a általános értékekre, az evangélium értékekre kinyitni. Bevezetőként engedjenek meg egy gondolatsort, ami talán a földrajztanárnak a gondolatai, de messzebbre vezet. A napnak a szimbolikájával szeretném kezdeni. A fotós az a Ron Miller, a National Geographic-nak a fotográfusa, és fantasztikus égitest fotókat készít. És a nap szimbolikája a számunkra elsősorban azt jelenti, hogy mindannyian tudjuk, hogy mennyire nélkülözhetetlen az élethez a nap. A bolygónkat ezt tartja mozgásban, de az a sugárözön, fényözön, ami eléri a Földet, azt teszi lehetővé itt az életet. Ugyanakkor ez csak a felszín. Ha a szerkezetét ismerjük a napnak, ami az egész felszínt mozgatja, az a titokban, mélyben, mindenki számára láthatatlanul zajlik, úgy hívjuk, hogy magfúzió, ami ott történik, de ott szabadul fel az a hihetetlen mennyiségű energia, ami aztán a felszínen láthatóvá válik, és eléri a Földet. Arra gondoltam, hogy egy iskolának, egy szervezetnek a működése is párhuzamba állítható ezzel. Én minden nap megkapom az Observer média figyelőn, hogy mi jelenik meg a főapátságról az előző napon. És így a néhány hónapból fölírtam, hogy mi mindent írnak, hogy nagybőti koncert, stb. Mindenki megcsinálhatná az egyházmegyéről, a saját iskolájáról. Ez az, amit látnak rólunk. De az a kérdés, hogy mi van a mélyen, ami ezt mozgatja, ami ezt igazából véve hitelessé teszi. Mi a magfúzió a mi iskoláinknak az életében? Nyilván értékek, eszmények. De ez így túl általános. Ezt szoktuk egy kicsit konkretizálni. Keresztény hit, erkölcs, értékrend. Hála Istennek a magyar társadalomban is jelen van ez. Elvárásként, igényként, eszményként fölmutatni. Isten, haza, család, borbúza, békesség, néha úgy fölhígítják ezt a értékrendet és eszményt. De az a kérdés, hogy ez ideológia, vagy pedig életet adó megvalósítás. Egy kicsit az eszményekkel mindig az a probléma, hogy ideológia marad az életünkben. Hirdetjük, de azért a hétköznapokban nem az a megvalósítás. Én szeretném fölvillantani önöknek a bencés spiritualitásnak négy ősi erényét, ami úgy gondolom, hogy az egyháznak közös kincse, négy ősi szerzetesi erény, mindannyian tudják alkalmazni ott, ahol éppen élnek. Azért egy kicsit gondban vagyok vele, mert így első hallásra olyan porosak ezek az erények. Nem annyira blikfangos, nem mai szókincsel, nincs benne annyira a mai szókincsbe, szókészletben, de azért egy kicsit lefordítjuk a mai nyelvre, hogy mi is ennek a lényege. Hát az első az engedelmesség. Szent Benedek úgy gondolta, úgy álmodta meg egy szerzetes közösség életét, hogy ott nem mindenki a saját feje szerint megy, hanem van a közösség, van a vezető, az ő feladata az összehangolásnak a munkája, és sokszor még a saját életünkről való döntésünket is, nem csak a közös dolgokat, letesszük az előjáró kezébe, és követjük az ő gondolatát. Na, a regulai engedelmesség az nem a katonáknak az engedelmessége, hogy pofa be a parancsot, teljesíteni kell, jó néznénk ki, ha a katona elkezdne gondolkodni, hogy kell támadni, vagy nem kell támadni. Itt arról van szó, Szent Benedek azt írja, hogy hívják össze az egész közösséget, ki elmondhassa a végleményét, hogy meghallgatást talál. Éppen ezért ezt az engedelmességet egy együttműködési készségnek nevezzük. És úgy gondolom, hogy enélkül emberek közössége, ahol valamit közösen kell csinálnunk, hogy ne lenne bennem az a nyitottság, hogy együttműködök a többiekkel, elképzelhetetlen. Másik erénnyel is gondban vagyunk, alázat, ez egy kicsit ilyen negatívan hangzik, megaláztatás, alázatoskodás, nem pozitív felhangok társulnak hozzá. De az alázat az nem azt jelenti a Szent Benedek hagyományában, hogy szemlesütve járunk. Az az alázatos ember, aki megismerte önmagát, elfogadja önmagát, és úgy alapvetően kiengesztelődött önmagával. Nincsenek kisebbségi érzései, nem túl kompenzálni akar állandóan, hanem, és persze nem mond le az önfejlesztésnek a elvárásáról, de úgy alapvetően békességben van önmagával. Nevezzük is ezt helyes önismeretnek és elfogadott énképnek. Bizonyára itt iskola vezetők vannak, és van már ilyen tapasztalatuk, hogy mennyi nehézség van, amikor egy-egy munkatárs saját magával nincs rendbe, és úgy kivetíti a többiekre, meg a rendszerre, meg stb. A saját problémáit. A harmadik ősi erény az annyira szép, Szent Benedek találta ki, jó buzgóság, így írja a regulában, és az az érdekes, hogy két ellentéte is van. Nem csak a passzivitás, hát ezt mindannyian tudjuk, amikor valaki úgy el van, mint a befőtt, ha nagyon rugdossák, akkor esetleg csinál is valamit. A másik, ami az ellentéte, azt ő így írja, hogy keserű lélekből fakadó rossz buzgalom. Amikor valaki hajt ezerrel, de úgy nem azért, hogy a közösséget gazdagítsa, hanem, bocsánat a kifejezésért, de hogy a pofájába vágja a másiknak a saját teljesítményét. Na hát azt is el tudjuk képzelni, talán van is rá tapasztalatunk, hogy mennyire szét tud szedni egy közösséget, amikor valaki nem a közért hajt, nem az egyeztetett célok mentén dolgozik. Hát nevezzük ezt kreatív tetrekészségnek, ha már ilyen mai szavakat kell keresni. Ez azt jelenti, hogy valaki úgy benne van abban, amit csinál, azon agyal, hogy hogy lehetne jobb. Hogy lehetne egy kicsit gördülékenyebb, hasznosabb, eredményesebb, stb. Az utolsót az biztos mindenki azonnal kitalálná, ez a hallgatás, a csöndnek a szerepe. Van egy nagyon szép magyar mondás, hogy ez az ember a fától nem látja az erdőt. Annyira elveszik a részletekben, hogy már a nagy összefüggéseket nem látja. Úgy érzem, hogy mindannyiunknak szüksége van arra, hogy időnként megálljunk, hármat hátra lépjünk, és egy kicsit így elgondolkodjunk, hogy egyáltalán jó irányba mennek-e a dolgok. Hát nevezzük ezt egy ilyen kifinomult figyelemnek a másik emberre, az eseményekre, ami ezáltal kialakul. Többször kérdezték tőlem, hogy a szerzetesség cégkultúrájának mik az ismérvei. Hát úgy gondolom, hogy ezek lehetnének a cégkultúrának az ismérvei, és úgy érzem, ahol emberek arra szegődnek, hogy együtt csináljanak valamit, együtt érjenek el valamit, teljesen mindegy szinte, hogy mivel foglalkoznak, ez a négy ősi erény az hasznos lehet, hogyha így alakulnak.
A szerzetesi szabályzatról Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapátot hallják.
A további részében szeretnék egy pár gondolatot fölvillantani. A konstitúciónknak, ami szabályzatunknak, a szerzetesi szabályzatunknak néhány mondatával, ami az iskoláinknak a cégfilozófia, vagy így a spirituális alapvetése lehetne. Az az izgalmas, hogy ez a 60-as évekbe készült, 1965-re fogadta el a Káptalan, és 96-ig volt érvényben, azóta új konstitúciónk van, de ez a lelkiségi rész nem változott, a jogi szervezet változott. Az első pontban azt írja, hogy a katolikus iskola feladata az egyház tanítása szerint kettős. Épp úgy, mint a többi iskola, a művelődés céljait és az ifjúság jellemének alakítását akarja megvalósítani. Manapság jellemalakítást azt inkább úgy mondjuk, hogy személyiségfejlesztés, de nem biztos, hogy minden iskola törekszik erre. Azt látjuk, hogy vannak iskolák, ahol beszűkül az ismeret anyag átadásra. Persze ezt úgy nem vallja be senki, hogy nálunk nincs személyiségfejlesztés vagy jellemalakítás, de hogyha úgy megpiszkálnánk, hogy akkor ez hogy valósul meg, nem biztos, hogy meg tudnánk mondani. A művelődés nemes emberi eleméhez hozzá akarja adni az isteni kinyilatkoztatás és a keresztény életnek a többletét. Az, hogy tisztességesen tanítunk, az, hogy törődünk a gyerekekkel, hogy a személyiség egészségesen fejlődjön, ez akkor válik igazából lehetővé, hogyha az evangéliumnak az értékrendjét is tudjuk közel vinni hozzájuk, kvázi mint egy többletet. A bencés nevelés számára az emberi kultúra nagy kincsei és a megváltás rendjének isteni értéke, az oktatás és a nevelés harmonikus egységben vannak. Ma az arányok megbomlásának sok területen látjuk az életben a hátrányát, hogyha művelődés, jellemalakítás, keresztény élet többlete, ez így harmóniában van, úgy gondolom, hogy akkor lépünk egy kicsit előbbre. Nagyon bátorító a következő gondolat. Azt írja a konstitúció, hogy a tanár a nevelő, a népét tanító Krisztusnak a munkatársa. És ez itt most mindannyiunkra vonatkozik. Minden hivatás és küldetés nemes és szép, amikor az ember úgy végzi, hogy az másoknak a javára történjen, a takarító nőnek a szolgálata épp annyira értékes. Tudjuk, amikor nehéz ma vízvezeték szerelő, stb. Egyéb karbantartó munkatársat szerezni, hogy mennyire fontos, de hogy a pedagógus, a nevelő, az Krisztusnak a munkatársa. Azért, mert a személyiség fejlesztés, az emberi alakulásnak ezt a nemes és a szent ügyét szolgálja, ez úgy érzem, hogy nagyon biztató és szívderítő mindannyiunk számára. Talán nem szerénytelenség, de azt is számba veszi a konstitúció, hogy mivel 996-ba telepedtek le Kárpát-medencébe az első szerzetesek, mindjárt volt valami kis iskola, és azért úgy a török időkig volt egyfajta folyamatosság, és utána újra, hogy az európai és magyar kultúra kialakításában a bencés rendnek van szerepe, de kibővíthetjük, hogy az egyháznak van benne szerepe, a bencés rend az nem elszigetült az egyháztól, a káptalani iskolák mindenhol a tudományosságnak így, és a nevelésnek a színterei voltak. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a tanár, mondjuk a szerzetes helyett, jel a tanítványok számára. Ennek a nemes feladatnak úgy tudunk megfelelni, hogyha az életünk az példakép a tanítványaink számára, és ez mindig egy kicsit a lelkiismeret vizsgálatnak a kérdése. De itt álljunk meg egy pillanatra. Senki sem tökéletes. Mindenki törékeny. Én úgy gondolom, hogy főleg a mai fiatalok előtt azzal vétünk, hogyha egy nagyon tökéletes képet mutatunk önmagunkról, a valóságot azt teljesen elfedjük, őtőlük drákói szigorral várunk tökéletességet, főleg amikor már egy picit nagyobbak, és nem vonjuk be őket az életünknek a küzdelmébe. Sokszor egy hitelesen fölmutatott, megküzdött élet, még akkor is, hogyha törékeny, még akkor is, hogyha vannak bukások és melléfogások, az példakép tud lenni, és hiteles tud lenni a gyermekek között. Milyen izgalmas a 60-as években a modern pedagógiának ezek a eredményei, elvárásai, hogy személyes ráhatás a fegyelmezés külső eszközeinél fontosabb. A személyiség kibontakoztatása az általános követelményeknél fontosabb. A segítségnyújtás a hideg ellenőrzésnél fontosabb. Modern pedagógiának a eredményei a 60-as években. A növendékeket öntevékenyre serkentje, és mellettük áll baráti támogatásával. Öntevékenység is egy. Ma kreatívnak kell lenni, ma csoportmunkának kell lenni, főleg nagyobbak között egy iskolában, és a bevonásnak minden eszközeit ki kell használnunk. A közösség legyen egységes a nevelés alapelveiben és gyakorlatában. Ha, mint tantestület, úgy állunk a diákok előtt, hogy azért az alapkérdésekben, az alapelvekben nem vagyunk egységesek, akkor bizony az meglátszik az eredményen. Kiki érvényesítheti egyéni adottságait, szintén a modern pedagógiának az eszköze is az ifjúságra való hatásterén tárgyilagos legyen, hogy a nevelésben érvényesüljön a szeretet, amint az apostol mondja, és a Filippi levélből egy mondat, egyetértők, együttérzők, egyenlőképp gondolkodjatok, semmit se tegyek vetélkedésből, vagy hiú dicsőségvásból, tekintse magát inkább alázatosan egyik a másiknál kiválóbbnak. Itt szeretnék visszautalni az erények között az alázatra. Az iskolai munka nem veheti egyoldalúan igénybe kizárólagosan a rendtársakat. Na hát ez is egy fontos kérdés ma. A szerzetességben is a küldetésünk azért sokféle. Ha valaki csak leszűkül egyfajta munka területre, az torzuláshoz vezet. Itt inkább azt szeretném mondani, hogy ez így általánosan azt jelenti, hogy a munkahely nem veheti egyoldalúan igénybe és kizárólagosan minden energiánkat, ezt mindannyian tudjuk, hogy mennyire szükség van azokra a helyekre, alkalmakra, amikor föltörténünk a családra, a pihenésre, az emberi kapcsolatokra. És különösen igaz ez, most így a Z generációra is figyelve, A legfiatalabbak már ott vannak a tantestületben, ott vannak a szerzetes közösségben, és hát nekünk idősebbeknek, én a baby boom generációhoz tartozom, azért úgy néha kérdéseket vetnek föl a fiatalok, amikor csak egyet szabad mondanom, én 77-ben léptem be Pannonhalmára, az apátságba, és hát ott szerzetes lettem, és előttem állt ez a nagy történelmi intézmény, és volt bennem egy félelem. Meg tudok-e felelni ennek a kihívásnak? És amikor most jön hozzánk valaki egy pár éve érettségizett valamit, csinált fiatal, látja, esetleg mi diákunk volt, látja ugyanezt az intézményt, ő nem azt kérdezi, hogy meg tudok-e ennek felelni, hanem azt kérdezi, hogy megfelele ez nekem. Tudomásul kell vennünk, hogy ma ilyen világ van, teljesen fölösleges bunkózni ezt a fajta szemléletet, háborogni miatta, de oda meg úgy gondolom, hogy el lehet vezetni őket, hogy a világ nem úgy van kitalálva, hogy van egy munkahely, van egy csaj, stb., aki minden szempontból nekem felel meg, hanem vannak az én elképzeléseim, a vágyaim, a karizmáim és az adottságaim, meg van a közösségé, az intézményé, és hol találjuk meg ennek a meccéspontját. De az egyoldalú kihasználást inkább beszeretném ezzel hangsúlyozni, és ez benne van a konstitúcióban, a 60-as években, manapság nehezebben fogadják el, és azt kell mondanunk, hogy jogos. Van ebbe igazság, mert azért az én generációmra jellemző a kiégés és nagyon sok minden.
Órát labóra az oktatásban is címmel Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapád gondolatait hallották. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk az előadást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.